Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából: emléktáblát avattak Fecske Csaba, József Attila díjas költő tiszteletére Miskolcon. A miskolci Fáji András görögkatolikus iskola nyílt napot szervez 8. osztályos tanulóknak. A Sátoralja újhelyi fegyház és börtön 120 éves fennállására emlékeztek. Ezek műsorunk témái címszavakban, most következzenek a részletek. Emléktáblát avattak a februárban elhunyt Fecske Csaba, József Attila díjas költőnek, aki évtizedeken át Miskolc kulturális életének meghatározó alakja volt. A szülőhelyén, Szögligeten elhelyezett emléktábla után most Miskolcon is márványtábla őrzi a nevét, amelyet az avasi lakótelepen, a Gesztenyés utcai házfalán helyeztek el. Itt született meg ugyanis verseinek jelentős része. Az avatáson Erős Kinga, a Magyar Írószövetség elnöke méltatta Fecske Csabát, aki, mint fogalmazott, a szó legszentebb értelmében volt költője Miskolcnak. Nem csak verseivel, hanem életével is tanított, hitről, békéről és emberségről.
Hogyha a költőnek van szerepe a mi mindennapjainkba, akkor az, amit oly sokszor fogalmazunk meg egymásnak, hogy milyen jól elmondja helyettem, amit érzek, milyen jól elmondja helyettem azt, amit én gondolok. Mert nem tudom pont így, pont ilyen ütősen, tűpontosan megfogalmazni, de van a költő, akinek sikerül. És Fecske Csaba ilyen költő volt, hiszen a legkisebbektől a legidősebbekig, mondhatnám úgy is, hogy a kevésbé iskolázottaktól, a kevésbé olvasottaktól, a nagyon is komoly akadémiai tudással bírókig mindenkit meg tudott szólítani műveivel. És ez egy óriási nagy dolog, hiszen gondoljunk bele, hogy amikor arról beszélünk sokszor, hogy mennyire eltávolodik korunkba mű szerzője és mű olvasója, hogy hányszor olvasunk olyan komoly verseket, amikkel nem igazán tudunk mit kezdeni, mert nem vágnak a húsunkba, nem rólunk szólnak, akkor igazán fel tudjuk értékelni azokat a költőtársakat, akik nekünk helyettünk tudnak beszélni. És Fecske Csaba ilyen volt, aki a legkisebbek nyelvén és a legnagyobb intellektuális igényekkel bírók nyelvén is meg tudott egyszerre szólalni. Sok szólamon játszott, mondhatnánk így is, és éppen ezért egy elképesztően színes költészet az övé.
A rendezvényen pályatársa Serfőző Simon is megemlékezett a költőről.
Az idők során mindent megtudtam Fecske Csabáról. Honnan került Miskolcra, tudtam leromlott egészség állapotáról, lassú felépüléséről, a sorra rendre sorjázó könyveit olvastam, néha bíráltam egyik-másik verses kötetének, gyerekeknek írt vers és mesekönyveinek a kiadója is voltam, népszerű írója lett a városnak, megyének, hamarosan országos rangra tetszert. Azt hiszem, Csaba nevében is mondhatom, igényt tartottunk egymás társaságára, gyakran találkoztunk egymással, igyekeztünk megváltani a magyar irodalmat, a közéletünket, a világot, ami persze nekünk se sikerült, de legalább megpróbáltuk. A jó szándék, akarat bennünk volt. Méltó rá, hogy emlékezzünk rá. Emlékezzen rá Miskolc, ez a város, amelynek az utcáit évtizedeken át koptatta, emelte rangját, Miskolcról emelkedett az irodalom magaslatára. Az emléktábla az ő szellemiségét hirdeti, a becsületet és a tisztességet.
A miskolci Fáji András görögkatolikus technikum és szakgimnázium nyílt napot szervez november 17-én és 25-én a 8. osztályos tanulóknak, ahol az érdeklődők betekintést kaphatnak az iskola életébe. a FÁI-ban gazdálkodásmenedzsment, közlekedés, szállítmányozás, informatika, távközlés, valamint turisztika, vendéglátás szakirányt választhatnak a diákok. Az intézményben felkészült támogató tanárok, inspiráló közösség, modern tanulási környezet várja a fiatalokat. A részletekről Kondás Miklós, a Fáji Andrássy Görögkatolikus Technikum és Szakgimnázium igazgatója nyilatkozott rádiónknak.
November 17-én és november 25-én lesz iskolánkban nyílt nap. Ez azt jelenti, hogy külső érdeklődők, elsősorban nyolcadikosok, szüleik, esetleg tanáraik jelentkezését, megjelenését várjuk. Itt helyben megtekinteni, hogy mit is tudunk nekik nyújtani. Milyen képzésekre tudnak jelentkezni, illetve hogy néz ki ennek az iskolának az élete, hogy néz ki egy egyházi fenntartású szakképzést folytató intézménynek a működése a gyakorlatban. Ez azt jelenti, hogy a nyílt nap elején egy kis központi tájékoztatót mindenképpen tartunk. Én itt el fogom mondani, hogy milyen képzéseink vannak, logisztika, turizmus, informatika és gazdálkodás, menedzsment képzés, azon belül is két terület, pénzügyi számviteli ügyintéző és vállalkozási ügyviteli munkatárs képzése folyik az iskolában. Ezeknek a részleteivel, jellemzőivel foglalkozunk, ezt fogom bemutatni, illetve taktikai tanácsokat, jó tanácsokat felvételivel kapcsolatos megfontolni való tudnivalókat szeretnék elmondani, mert minden évben tapasztalom azt, hogy történnek bakik a nyolcadikosok jelentkezése során, ami nekik nem jó, mert nem jól jönnek ki belőle. Akár a nem megjelölt szakokkal, akár a sorrenddel kapcsolatosan nem mindenki ismeri pontosan a felvételi rendszer működését, erre is felhívom a figyelmet, illetve hogy hogyan kell jól taktikázni, hogy mindenki a lehető legjobb helyre kerüljön, és senki ne maradjon iskola nélkül nyolcadik után. Az már nagyon kellemetlen, amikor valaki kimarad a felvételi rendszerből, és nem veszik föl sehova. Tehát ezekkel kapcsolatosan én tartok egy összefoglaló tájékoztatót, majd iskolánk lelki vezetője Fedor Péter atya az iskola egyházi jellegével kapcsolatban mondja el a legszükségesebb tudnivalókat. Ez azt is jelenti, hogy itt az iskolánkban hittanórák vannak, felekezet szerint ki hova tartozik, görögkatolikus, római katolikus, református hittanórákat tudunk biztosítani. Heti két órában az életünkben benne van az egyházi jelleg is, tehát hétköznapra eső ünnepeken templomba megyünk, szentmisét hallgatunk, van felkészülési lehetőségünk, felkészülési programjaink karácsony előtt, az advent alatt, húsvét előtt a nagybőjtben, és egyébként évközben is vannak olyan események, amiket mi fontosnak tartunk egyházi szempontból. Vannak az év során az osztályközösségeknek úgynevezett közösségi napjaik, ez lehet, hogy egy hétvégére eső kirándulás, vagy egy esti színházlátogatás, vagy hasonló program. Ezek is olyan töltettel, olyan szándékkal, hogy lelkileg, közösségileg megerősítsük a tanulókat, összekovácsoljuk őket, és élményekben gazdagabbá, szebbé tegyük az itt létüket az itteni öt év során. Azért hangsúlyozom ezt az öt évet, mert technikum az iskolánknak a megnevezése. Ez azt jelenti, hogy 9-be bejönnek a gyerekek, és 13-ba kapják meg az érettségi bizonyítványukat és a szakmai bizonyítványukat is egyben. Tehát itt most már a régi elgondoláshoz képest, vagy régi tudáshoz képest az öt év az folyamatos, tehát nem megszakítható, nincs ilyen, hogy 12-dik után el tud menni.
A Sátoraljaújhelyi fegyház és börtön 120 éves fennállására emlékeztek a büntetés végrehajtási intézmény falai között. Pavlics Tamás, a börtönmúzeum igazgatója, vázlatosan felidézte a kezdeteket, valamint azokat a történéseket, amelyek meghatározóak voltak az intézet életében.
Hogyan is alakult meg ez a börtön, hogyan alapították meg, milyen körülmények között. Ez is egyébként különleges, hiszen nem egyfajta tervezés vagy stratégiai gondolkodás mentén született meg ez a megyei intézmény, hanem egyszerűen a kényszer hozta létre. Székely Elek polgármester, mint az egészségügyért felelős közrendőr egyszerűen bezáratta az addigi megyei tömlöcöt, és szükség volt arra, hogy egy normális, kőből épült, a kor egészségügyi és biztonsági feltételeinek megfelelő intézetet építsenek, és akkor már egyébként az 1868-as bírósági törvénynek az eredményeként más megyeszékhelyeken épültek törvényszéki paloták, így Zemplén vármegyében is fölépült a törvényszéki palota Sátoraljaújhely főutcájára, mögötte pedig a törvényszéki fogháznak az épülete. Maga a tervező is egy különlegesség, ugyanis hát ez az épület nagyon gyorsan épült fel 1903 és 1905 között, mondjuk amikor 1905. november 1-én aztán megnyílt. Viszont ennek a tervezője Ziegler Győző műegyetemi tanár, műépítész volt, és nem Wagner Gyula, mint a, egyébként az akkor épülő börtönök 90%-ának a tervezője. Ziegler Győző egyébként egy nagyon különleges és érdekes, kicsit elfelejtett ember. Ilyen épületek tartoznak hozzá, mint a Központi Statisztikai Hivatalnak a székháza, a Széchenyi fürdő, az Erdészeti Hivatalnak a székháza, a Győri Bencés gimnázium, tehát nagyon kiemelkedő épületek tartoznak az ő nevéhez, vagy akár a műegyetemnek a főépületének a megtervezése is, és így Sátoraljaújhelyen is ő kapta ezt a megbízást. És hát így az ő tervei alapján nyílt meg aztán ez az intézet. Kiemelt egyedi pontok között ez volt szintén egy ilyen fontos szempont, hogy a börtönkitörésről egy pillanatra megemlékezzünk, aminek büntetés végrehajtási szempontból nem ez a kiemelkedő része, persze az is, hogy a vezérkari főnökség felügyelete alatt itt egy politikai elítélteket őrző intézetről volt szó az 1930-as évek végétől kezdődően, akik német ellenes tevékenységért voltak itt. Azonban ugye ők érezvén azt, hogy a német csapatok közelednek Magyarországhoz, hát egy börtön kitörést, egy szervezett akciót terveztek, ami hát félig lett sikeres, egy részük kitört, és ezeket aztán a kiérkező csendőrök és német csapatok lelőtték ezeket az embereket. Azonban több száz másik politikai élet is volt az intézetben, akiket az akkori parancsnoknak a lélek jelenléte, a helytállása mentett meg tulajdonképpen, az, hogy Lindenberger Lajos azt mondta, hogy egyszerűen bírósági ítélet nélkül nem lehet csak úgy embereket kivégezni, és így visszakísérték az embereket az árkájukba, és több száz embernek az élete azért menekült meg, mert ő éppen akkor helytállt a saját posztján. Úgyhogy ez mindenki számára azóta is egy fontos tanulság az ő élet példája nyomán, hogy a törvényszerűséget azt be kell tartanunk, az emberi méltósághoz való jog az mindenképpen elsődleges kell, hogy legyen minden büntetés végrehajtási szakember számára.
Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton folytatódik a nagyrészt borult, párás, főleg északkeleten ködös idő, szitálás, sőt helyenként gyenge eső is kialakulhat. A déli megyékben azonban előfordulhatnak kevésbé felhős napos tájak is. Főleg a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön megélénkül, előbbi vidékeken néhol meg is erősödik a délnyugati déli szél. Szombaton kora délután a tartósan borult párás területeken 5-11, a naposabb vidékeken 12-19 fokra van kilátás. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. november 14-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Thank you. Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. Jövő év elején érkezik a 14. havi nyugdíj. Kazincbarcikán továbbra is stabil a közbiztonság. Gyöngyös Művelődési Központja számos programmal és vetítéssel csatlakozik az országos rajzfilmünnephez. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón elmondta, jövő februárban minden nyugdíjas megkapja majd a rendes nyugdíját, a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj egyheti összegét, vagyis egynegyedét.
A kormány a tegnapi ülésén döntött a 14. havi nyugdíj bevezetéséről, ezt röviden már a miniszterelnök is ismertette. A korábbi bevált gyakorlathoz ragaszkodunk, amikor a 13. havi nyugdíjat bevezettük, az akkor is részletekben történt, így most februárban a 14. havi nyugdíj első negyedét fogjuk folyósítani, egyidejűleg a 13. havi nyugdíjjal, tehát ez azt jelenti, hogy mindenki megkapja a nyugdíját, illetve még 125%-át a nyugdíjának, tehát a nyugdíját még egyszer és még 25%-át a nyugdíjának. Szintén ezekben a napokban történt, illetve történik meg a nyugdíj kiegészítés kézbesítése és átutalása. Ez átlagosan 51 ezer forintot jelent a nyugdíjasoknak, amiből az idei hónapban 47, valamivel több mint 47 ezer forintot, a decemberi nyugdíjjal együtt pedig valamivel kevesebb mint 4 ezer forintot fognak a nyugdíjasok megkapni. Nagyon örülünk annak, hogy Magyarország minden nehézség ellenére képes teljesíteni azt a vállalását, amit a polgári kormányzás kezdetén is hangsúlyoztunk, hogy a nyugdíjak reál értékét legalább meg kell őrizni, és amikor van erre lehetőség, akkor emelni kell. Amikor a polgári kormányzás megkezdődött, akkor egy átlag nyugdíj 100 000 forint alatt volt, most pedig 250 000 forint fölött van. Ez még a pénzromlás mértékét figyelembe véve is jelentős előrelépés.
Kazincbarcikán továbbra is stabil a közbiztonság. Bár a bűncselekmények száma emelkedett, a rendőrség eredményessége nem csökkent, sőt, több területen javulást mutat. A kazincbarcikai rendőrkapitányság technikai fejlesztésekkel, célzott járőrszolgálatokkal és megelőzési programokkal reagál a változó kihívásokra. Az NB1-es futballmérkőzések biztosítása már zajlik, a jövő évben pedig az országgyűlési választások és a közösségi kapcsolatok erősítése kerül majd a fókuszba. Most Nagy Gábort, a kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetőjét hallják.
Tavaly évről egy részletes beszámolót készítettünk, ennek megvannak az előírásai, azt gondolom, hogy tényleg részletes statisztikai adatokat is tartalmaz a beszámolóm, amelyek egy hosszú időre engednek már betekintést, hiszen 2010 óta egységes statisztikai rendszer van, ami azért már egy olyan időtáv, amiből lehet azért következtetéseket levonni. Ebből azt láthatjuk, hogy Kazincbarcika területén nőttek a bűncselekmény számok az elmúlt éven, egy olyan 18%-kal nőtt az összbűncselekmény szám. Ez azt gondolom, hogy önmagában nem egy aggasztó vagy aggódásra okot adó fejlemény, hiszen a bűnözés már csak ilyen, tehát mint egy parabola, egyik éven több bűncselekmény történik, másik éven kevesebb. Különösen ha azt nézzük, hogy milyen az elmúlt évek átlaga, mi mindig így alatta vagyunk, és az országos átlag alatt is van. Van egy olyan mutató, a 100 ezer lakosra levetített bűncselekmény szám, ebbe Kazincbarcika az országos átlag alatt van számilag, ami azt jelenti, hogy jobb az érték és biztonságosabb Kazincbarcika városa, mint az országos átlag. Én azt mondanám, hogy nőttek a bűncselekmény számok, viszont a nyomozási eredményességünk nem csökkent. Ezt szinten tudtuk tartani, vannak bűncselekmény típusok, ahol eredményesebbek voltunk, van egy-kettő, ahol csökkent. Igazából azt tudom mondani, hogy elsődleges bűncselekmény szám növekedést a lopások, garázdaságok és rongálások terén tapasztaltunk, illetve a súlyos testi sértéseknél. Súlyos testi sértéseknél ez egy ilyen viszonylagos, mert a tavaly előtti évhez hasonló érték volt 2024-ben is, a 2023-as év volt egy kirívóan alacsony esetszám. Viszont például ezen a területen jelentősen több mint 10%-kal tudtuk növelni a nyomozási eredményességünket. Tehát nőttek ugyan a súlyos testi sértések száma, a testi sértések száma, de több mint 10%-kal nőtt az eredményességünk. A lopások terén is szinten tudtuk tartani az eredményességünket, illetve a tulajdon elleni szabálysértéseknél, ott pedig még növelni is tudtuk egy 18%-kal az eredményességünket. A rongálások az, ahol én azt gondolom, hogy van egy kicsit magunkban nézni való, vagy az a terület, amit már idén úgy kellett kezdenünk, hogy átértékeljük a tavalyi tevékenységünket, és meg kellett néznünk, hogy hol is mit tudunk javítani ezen a területen, mert ott közel háromszorosára nőtt a rongálások számok az Barcikán 2024-ben a 2023-as évhez. A korábbi 5 év átlagához képest is magasabb, bár itt nem akkora a kiugrás, mint a tavalyihoz képest. Itt csökkent valamelyest a nyomozási eredményességünk, de én azt gondolom, hogy az idei éven már itt jelentős előlépéseket tudtunk, de szeretnénk is még ezen a területen tovább fejlődni.
Gyöngyös Művelődési Központja számos programmal és vetítéssel csatlakozik az országos rajzfilm ünnephez, ahol kicsik és nagyok együtt élvezhetik a magyar animáció legszebb pillanatait. Hogy pontosan mivel készülnek és miért fontos ez a rendezvény a helyi közösség számára is, Ördög Dórát, a gyöngyösvárosi szolgáltató és tanácsadó iroda vezetőjét Fekete Gábor tudósítón kérdezte.
Miért tartottátok fontosnak, hogy ebben az évben is csatlakozzatok ehhez a rajzfilm ünnephez?
Hát én, amikor megnéztem a rendezvény tervünket, nagyon megakadt a szemem ezen a rajzfilm ünnepen, mert számomra nagyon fontosak a mesék, és nagyon szeretem a rajzfilmeket, és egy kicsit magaménak éreztem ezt a dolgot, és az elődömmel is beszélgettünk erről, ő is nagyon szerette, úgyhogy számomra nem is volt kérdés, hogy akkor szeretném ezt én is megcsinálni, és hát nagyon jó tapasztalatok voltak, nagyon szerették a gyerekek. Igen, nem volt kérdés, hogy ez idén is megvalósuljon.
Ugye úgy gondolom, hogy nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is nagyon szeretik ezeket a rajzfilmeket, sőt, hát felnőttek készítik.
Így
ugye
van.
Ezeket a legtöbb animációs filmeket, és ha jól tudom, akkor 6 ilyen varázslattal készültök.
Hát elsősorban az iskolákból és az óvodákból fognak majd jönni gyerekek, viszont bárki, aki ráér, nagyon szívesen látjuk. 6 vetítés lesz összesen. Az első a legendárium mesék Székelyföldről című vetítés. Aztán következik egy Misi Mókus kalandjai. Erre nagyon nagy érdeklődés volt, úgyhogy nagyon örülök, hogy beválogattuk. Aztán jön majd egy cigánymesék, majd egy magyar népmesék, aztán pedig legendák Mátyás királyról, illetve a végét pedig pompom meséivel zárjuk. Úgyhogy én már nagyon várom, és szerintem egy nagyon jó kis klasszikus filmeket sikerült összeválogatni.
Említetted, hogy sok benne a klasszikus, de van benne, ami különlegesség, és ami csak így Gyöngyösön. Ez melyik például ebből, ami különlegesség?
Olyan szerintem nincs, ami csak így Gyöngyösön fog vetítésre kerülni, viszont hát ami nem olyan klasszikus szerintem, az a legendárium a mesék Székelyföldről, illetve talán, de mindenképpen szerettem volna ezt is beletenni.
Említetted, hogy az erődöddel egyeztettél, és hogy ő is szívügyének tekintette, és te is annak tekinted. Mit éreztek, hogy mi a vélemény az előző évekből, hogy milyen a rendezvény a közönség számára, mennyire vonza az érdeklődőket?
Én úgy tudom, hogy a gyerekek ezt nagyon szerették, és ahogy te is mondtad, a felnőttek is, hiszen nem csak a gyerekek szeretik a meséket, a rajzfilmeket, a jó vízhangja volt ennek, és idén is hallottuk. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, tehát ez is egy tök jó közösségépítő dolog, ahová eljönnek, egy kicsit kikapcsolódnak, akár a suliból is egy kicsit kiszakadnak abból a megszokott környezetből, és ez nagyon jó.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
A feltámadt Krisztussal járva minnyájan testvérek lehetünk, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. A Szent Atya a Szent Péter téren tartott általános kihallgatást, amelynek keretében folytatta a Jézus Krisztus a mi reménységünk című jubileumi katekézis sorozatát. Beszédének témája Krisztus feltámadása és a mai világ kihívásai. A húsvéti lelkiség élteti a testvériséget. Szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. 14. Leó pápa elmondta: ha hiszünk Krisztus halálában és feltámadásában, és ha megéljük a húsvéti lelkiséget, az reménnyel tölti meg életünket, és arra bátorít, hogy a jóba fektessünk be. Különösen is segít abba, hogy szeressük és tápláljuk a testvériséget, amely kétségkívül az emberiség egyik legnagyobb kihívása napjainkban, ahogyan azt Ferenc pápa világosan látta. A Szent Atya az evangéliumból kiemelte: szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. A meghalt és feltámadt Krisztus által nekünk ajándékozott testvériség megszabadít az önzés, a megosztottság és a hatalmaskodás romboló logikájától, és visszavezet eredeti hivatásunkhoz a napról napra megújuló szeretet és remény útján. A feltámadt Jézus megmutatta nekünk az utat, amelyen vele együtt járva mindnyájan testvérek lehetünk, és testvérnek érezhetjük magunkat, hangsúlyozta a Szent Atya katekézisében. Elindult a Katolikus Karitász országos ajándékgyűjtési akciója, az Angyalbatyú. Tegyél csodát karácsonykor, készíts angyalbatyút, olvasható a felhívásban. A Katolikus Karitász idén is megrendezi országos ajándékgyűjtő akcióját, amelynek keretében december 16-áig nehéz sorsú gyermekeknek gyűjtenek karácsonyi ajándékcsomagokat. Angyalbatyút online adományozással is lehet adni a www.karitász.hu oldalon. De a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni a gyűjtést, áll a közleményben. Megtelt hívekkel a maklári római katolikus templom november 13-án a vándorszentség imádás alkalmából. Márciustól novemberig a hónap második csütörtökén más és más településekre várják a híveket a szentségimádási alkalmakra. Most a dicsőítő alkalmon a zenei szolgálatot Csiszér László és barátai végezték. Bakos Tamás maklári plébániai kormányzót hallják.
Vándor szentségimádás pontosan azért, mert hogy ez minden hónap második csütörtökén más egyházközségben van. Ugye amikor én ide kerültem 23-ban, már ez egy élő, létező dolog volt, tehát én igazából tovább vittem, vagy átvettem ezt a feladatot, vagy ezt az imádságot. És hát itt ugye Maklár nagytáj, Andor nagytáj, a Füzesabony, Besenyőtelek, Erdőtelek, Aldebrő, Feldebrő, nagyon sok település, biztos, hogy kimarad valaki, de hogy ezek a települések vagy plébániák fogtak össze, és akkor minden hónap második csütörtökén más helyszínen gyűlünk össze, és hát így végezzük ezt a hálaadás, dicsőítést. Ugye ez márciustól novemberig tart havonta, téli hónapokban ez szünetel, mert hát azért a templomban elég hideg van, meg a talán az utazás is egy kicsit nehézkesebb, de márciustól novemberig minden hónapban ez más településen.
Akkor ez elég nagy kör, azt gondolom, ahogy a településeket soroltad, és ez a maklári templom is most megtelt hívekkel, hál' Istennek. Így szokott ez lenni?
Igen, általában ugye ezektől a településekről, Kápolna, Detk kimaradt a sorból, tehát hogy ezektől a településekről valóban autókkal, kisbusszal, tehát hogy hol mennyi ember van, hogyan tudják megoldani, de hogy igen, így minden hónapban, így ilyenkor a templomok úgy megtelnek ezekkel az emberekkel.
És a lelkipásztorok is jöttek, ahogy láttuk, a hívekkel.
Igen, így van, hát természetesen a plébánosok is hozzák, jönnek velük, hogyha a tudunk, persze természetesen ott vagyunk mi is. Nem csak a hívek, hanem hogy így együtt mindannyian.
Számodra mit jelent a szentségimádás?
Számomra a szentségimádás az mindig megállás, pihenés, feltöltődés, ami egyébként talán a legnehezebb megtalálni most így, amikor sok a feladat így a hétköznapokban, azokat az alkalmakat, amikor tényleg úgy megállok, és ezt az egy órát, másfél órát odaadom az Istennek, és hát ezek azért is jó alkalmak, mert tényleg egyébként így havonta egy ilyen este biztos, hogy van, de nyilván itt Makláron is péntek este csendes szentségimádás szokott lenni, és hát biztos, hogy más településeken is megvannak ennek az alkalmai, de hogy ez így fixen és hát, hogy akik járni szoktak, vagy jönnek, azok pontosan tudják, hogy második csütörtökön ez a program, tehát oda mást nem tervezünk. Szóval, és hát nyilván így közösségben is, meg hát egymást is erősítjük.
A dicsőítő szentségimádásról Csiszér László zenészt kérdezzük.
Milyen módon készültök egy-egy ilyen szentségimádásra? Előre megtervezitek a dicsőítő dolog sorrendjét?
Mindig imádságban készülünk erre az egészre, felnézünk Jézusra, hogy mi az, amit ő el akar végezni, és ilyenkor ezt dalokban is, és igazságban általában egy dicsőítést úgy építünk fel, hogy mindig van egy valamilyen nagyon konkrét szentírási rész, amit látunk, amit érzünk a Szentlélekben, az, hogy Jézus el akar végezni. Itt ma különös erővel volt az én szívemben jelen az, amit a Lukács 4.18-19-ben olvasunk, hogy az Úrnak lelke van én rajtam, ugye így kezdi Jézus, azért kent fel engem. És rögtön mondja, hogy mi ez, hogy örömhírt vigyen, és ez volt az egyik ereje ennek a mai napnak, hogy az az öröm, amivel teljes Jézus, az ki tudjon áradni a mi szívünkbe. A másik meg az, hogy ugye azt mondja, hogy azért jött, hogy látást hozzon a vakoknak. És annyira jó, mert Jézus Krisztus nélkül a sötétségben vagyunk. Jézus Krisztus nélkül ugye nem csak, hogy egy picit homályosan látunk, nem, azt mondja, látás a vakoknak. Ha van Jézus a szívemben, akkor van látásom. Ha nincs ott Jézus, akkor vakságban vagyok, akármilyen szépen magyarázom ezt. Meg a másik ugye a szabadulás a foglyoknak, az elnyomottaknak, és ez is egy hatalmas erő, és ugye az egyik dalban is, ahogy itt énekeltük, hogy kimondjuk a családjaink felett Jézusnak a szabadító hatalmát, hiszen ma nagyon-nagyon-nagyon konkrétan meg kell vallani a férjek, feleségek, a házassági kapcsolatokban Jézus Krisztusnak az uralmát, mert nagy-nagy válságban van ez a történet, hiszen az ember törékeny, és sok-sok minden éri a szívet, ami el akarja fordítani ettől a hűségtől, de mi nem erre nézünk, hanem Jézusra, és arra, hogy Jézus hogyan tud meggyógyítani, helyreállítani, felépíteni.
A katolikus Karitász országos Karitász zarándoklatot szervez szombaton, Sárospatakon. Az ünnepi szentmise 11 órakor kezdődik. Hazánk minden szegletéből érkeznek Karitász munkatársak és önkéntesek a kegyhelyre, hogy együtt tisztelegjenek Szent Erzsébet, a szervezet védőszentje előtt, és a remény szentévében feltöltődjenek szolgálatukban. Közel 650 fő vesz részt a Sárospataki Bazilikába szervezett zarándoklaton, ahol szentmisével és előadások meghallgatásával töltődhetnek a résztvevők. A délelőttöt az imának és az ünnepélyes szentmisének szentelik, melynek főcelebránsa Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök, a katolikus Karitász püspök elnöke lesz. Koncelebrálnak a Karitász egyházmegyei igazgatói, továbbá a zarándokokkal érkező atyák. Miskolcon a Mindszenti plébánia főállású kántort keres. A kántori állás énekzenetanári munkakörrel egybekötött, mely a plébánia ellátásában működő katolikus általános iskolában történik. A plébánia szükség esetén lakhatási lehetőséget biztosít, akár fiatal, akár középkorú házaspárnak. Az állást 2026. június 1-től lehet betölteni. Kedves hallgatóink! Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai adás szerkesztésében munkatársaim voltak Sinkovics Andrea, Kriston Tamás és Fekete Gábor. Búcsúzik a szerkesztő Domán Vivien. A viszont hallásra.
Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
A vén kályha mellett egy vékonyka gyermek, ki én voltam hajdan, immel ámmal vacsorát. Anyám gonddal nézte, a levest szívvel mérte. Mind meg kellett ennem, de ezért mese járt. Mama mond a mesét, a mese csodaszép, a mesében mindig győzni tud a jó. Mama mond a mesét, a mese csodaszép, hisz a mese végén mindig győz a jó. A felnőtté válás nem mindenkor hálás, hisz nincsen sorban állás egy induló emberért. Mama, hagyd a mesét, a mese csodaszép, de csak akkor, hogyha kézzel fogható. Mama, hagyd a mesét, a mese csodaszép, de csak akkor, hogyha győzni tud a jó. A tündér maradt légiesnek, az élet viszont gépies lett. Nem árt néha visszamenni gyermek álmokért. Ha bent állsz a sorban, e kompjúterkorban, a szívvel is számolj, s ne feledd a mesét. Mama, mond a mesét, a mese csodaszép, hiszen álmok nélkül élni nem lehet. Mama, mond a mesét, a mese, mese szép, és a boldogsághoz elvezet.
Csak a sóhajók, sűrűben hullnak a könnyek, romba dőlnek tegnapok. Mit mondjak én, mi kezem elér?
Úgy, mint egy szörnyű álom, néha-néha felderek, hogy az
hogy félj, nincs semmi veszély, hogy bármi is elszakít tőled, azt senkinek nem hiszem el. Hogyan tudnék élni nélküled, hisz rólad szól az élet, nem történhet semmi sem veled, míg létezem és érzek.
Hogyan tudnék élni nélkülön, összeköt az élet,
Európa, erről nem beszélünk tán, mert annyira őrültség, annyi boldog pillanat vár rám karodban még. Meg kell, hogy értsd, hogy bármi is elszakít tőled, na senkinek nem hiszem el. Hogyan tudnék élni nélküled, hisz rólad szól az élet. Nem történhet semmi sem veled, míg létezem és érzek.
Hogyan tudnék élni nélküled, összeköt az élet, és az, ami
és ha egyszer arra ébrednénk, ránk szakad a föld és az ég, ölelj gyorsan át jól, tűnjünk el a mából, jövőnk felé.
Hogyan tudnék élni nélkül, hisz rólad szól az élet. Nem történhet semmi sem veled, míg létezem és érzek.
Hogyan tudnék élni nélküled, összeköt az élet, és az, ami nélküled lehet, nem kell sosem.
Hagyott. Ami félig van kész, az ma félig marad. Engedd, hogy a dolgok most nélkülünk változzanak. Egy felhőn ülünk fenn a város fölött, távolról néztük, ahogy átöltözött. Indulhatunk, itt már tudjuk milyen. Rád bízom, merre ne ez a bolygó legyen. Érints meg még egyszer lassan, úgy alszom el, legyen függöny mögött a világ. Érints meg még egyszer lassan, érzékenyen, és kívánj jó éjszakát. Ki mondja meg, vajon meddig lehet, hogy minden nap mindenhol erős legyek. Ha csönd volna jó, kicsit könnyebb napok. Ne kérdezz semmit, ha látod, hogy fáradt vagyok. Thank you.
szívemben legyen függöny mögött a világ. Érincs meg még egyszer lassan, érzékenyen, és kíván jó éjszakát. Elment a nap, ahogy mindig szokott, nem túl sok van már, amit még itt hagyott. Ami félig van kész, az ma félig marad. Engedd, hogy a dolgok most nélkülünk változzanak.
A régió sportja. November utolsó hétvégéjén Mezőköves lesz a házigazdája a területi amatőr válogatottak országos nagypályás tornája északkeleti selejtező csoport mérkőzéseinek. Rozman Sándor irányításával készül fel a mexikói világbajnokságra a Szokka, azaz a kispályás labdarúgó válogatott. Teljesíthető a Los Angeles 10 program. Azaz az olimpián meg lehet a 10 arany, vagy az első 10 hely valamelyike, mondta Nyíregyházán az olimpiai bajnok vízilabdázó Mersz Tamás. Töretlenül népszerű a birkózó edzés Putnokon a Serényi László általános iskolában. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. November utolsó hétvégéjén Mezőköves lesz a házigazdája a területi amatőr válogatottak országos nagypályás tornája északkeleti selejtező csoport mérkőzéseinek. A Magyar Labdarúgó Szövetség által két évente szervezett tornán a szabolcsiak ellenfele a jól megszokott négyes lesz, azaz Borsodabói Zemplén, Nógrád, Heves és Hajdú-Bihar válogatottjai. Szabolcs együttesét a legutóbbi tornához hasonlóan Kis Tamás és Piskóti Zsolt edzők fogják irányítani, mindketten újfehértói illetőségűek. Rozman Sándor irányításával készül fel a mexikói világbajnokságra a Szokka, azaz a kispályás labdarúgó válogatott. Móri Bendegúzt, a Magyar Szokka Szövetség elnökét hallják.
Az új szövetségi kapitány nem más a Szokka magyar válogatott élén, mint Rozman Sándor, és messziről indítanám ma a mostani beszélgetést, de egy pici háttérinfót azért kell adjak ahhoz, hogy hogyan is jutottunk most odáig, hogy Sándor legyen a szövetségi kapitány. Ugye, akik eddig követték a Szokkát és a kispályás labdarúgás világát, azok tudták, hogy Ronnie Ribeiro da Silva irányította az elmúlt két esztendőben a válogatottat, és idén tavasztól pedig Rozman Sándor, mint pályaedző, másodedző segítette az ő munkáját. Az első gondolat az mindenképpen azt hiszem, hogy a köszöneti, és nem lehetünk elég hálásak Roninak azért, amiért az elmúlt két évben tulajdonképpen minden nap a szívügyeként tekintette a Szokka sportágat és a magyar válogatottat. Szép sikereket értünk el vele, hiszen van egy Copa America ezüstérme. A magyar válogatottnak két EB-n és egy világbajnokságon szerepelt ő, mint szövetségi kapitány. De úgy gondolom, hogy minden sportágban, minden kapcsolatban eljön az a pillanat, amikor talán egy picit elfárad a közös projekt, és időszerűvé válik az, hogy váltásra kerüljön a sor, és a mi életünkbe talán most jött el az az időpont, amikor úgy gondoltuk, hogy meg kell lépnünk ezt a ugyan nem könnyű döntést, de azt hiszem, hogy Sándor személyében egy olyan felkészült, és most már azt mondhatom, hogy tapasztalt edzőt sikerült a válogatott élére ültessünk, akivel tovább tudjuk folytatni azt a metodikát, amit most már nagyjából egy 6-7 éve elkezdtünk a Szokka Sportszövetséggel. Fontos kiemelni, hogy Sanyi nem lesz egyedül, hiszen a munkáját Sranc Balázs, mint szakmai igazgató fogja segíteni, illetve a szövetség tiszteletbeli elnöke Csuhai Tibor pedig csapatmenedzserként fogja a válogatott ügyes bajos dolgait menedzselni a háttérben. Ezzel a stábbal megyünk neki a 2025-ös mexikói világbajnokságnak. A szövetség részéről mi kezdeményeztük azt, hogy szeretnénk felbontani a Ronival kötött megállapodásunkat, és már a következő világeseményen nem vele képzeljük el a folytatást. Én azt hiszem, hogy nagyon sok szép pillanatot éltünk meg Ronival, és én tudom azt nagyon jó, hogy ő még az utolsó pillanatban is azon gondolkodott, hogy hogyan lehetne ezt a sportágat még jobbá tenni, hogyan lehetne a válogatottat is még jobb játékosokkal magasabb szintre emelni a nemzetközi porondon, de minden ilyen döntésben természetesen van rizikófaktor, és azért azt látni kell, hogy Roni előtt is, amikor váltásra került a sor, akkor is egy nagyjából 4 éves periódus után változtattunk a szakmai stábnak a kitételén, és akkor az egy nagyon pozitív hatással volt, mind a sportágra, mind pedig a válogatottra. Tehát ott azonnal volt egy nemzetközi szinten elért ezüstérem, amely azóta is a legfényesebb a magyar szokka válogatott történetében. Akkor sem tudtuk, tehát akkor a Sranc Balázs, aki most szakmai igazgatóként segíti majd a válogatottat, akkor ő volt a szövetségi kapitány, és Jenei Otto, mint másodedző segítette a válogatottunkat. Akkor is nehéz volt meghozni ezt a döntést, és természetszerű, hogy ilyenkor azért nem csak a szakmai oldalát kell nézni egy-egy ilyen változtatásnak, hanem az emberi oldalát is, hiszen azért én azt tudom mondani, hogy Ronival szakmailag is és emberileg is meg voltunk elégedve, azért az elmúlt években amennyi időt együtt töltöttünk, akár egy-egy világeseményen, ilyenkor azért csiszolódik az ember a másikhoz, és már barátként tekint rá. Azonban azt tudom hangsúlyozni és kiemelni, hogy néha az életben kell ilyen döntéseket hoznunk a magasabb cél elérésének érdekében.
A kárpátaljai nagyszülősön született Rozman játékosként szerepelt Ukrajnában, Lengyelországban, Ausztriában, futballozott több magyar NB3-as klubban, de sérülések miatt fiatalon befejezte profi pályafutását. Edzőként UEFA B-licenszel rendelkezik, és jelenleg a budapesti Albidok FC vezetőedzője. Rozman Sándort hallják.
Hát őszintén megvallva nem számítottam rá, jött egy ilyen kérés, hogy mit szólnák-e hozzá, hogyha elvállalnám a válogatottat, miután a Roninak megköszönték a munkáját, kapva az alkalmát, hogy egy ilyen lehetőség elé, hogy egy ország válogatottjának lehetek a szövetségi kapitánya. Úgy gondolom, hogy 30 év befektetett munkám volt benne, mint pályafutásom során labdarúgóként. Most eljött ennek az ideje, hogy jó Isten, ezt meghálát, és kaphatom egy ilyen lehetőséget az élettől, hogy egy magyar címert képviselő mezzelként lettek Mexikóba a világbajnokságon, és minden tudásommal azzal fogom segíteni a csapatot, hogy minél jobb eredményt elérjünk majd kint a VB-n. Jó kapcsolatot ápoltunk a Ronival, nagyon jó embert ismertem meg a személyében, nagyon sok dolgot megbeszéltünk. Az elmúlt 2 év alapján, mint a válogatottal is kint voltunk az Európa-bajnokságon, most Moldáviában, rengeteg olyan csapattal találkoztunk, akik fizikálisan nagyon erősek, felkészültek és gyorsak. És ezek a csapatok nagyjából ilyen 22 és 25 év, 28 év körül átlag életkorban voltak. Ezek a csapatokban általában mindig volt egy-két rutinosabb, idősebb játékos, aki ezeket kiegészítette. Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen csapatot próbálunk most egy ilyen keretet alakítani, aki egy ilyen gyors játékot fel fog tudni venni kint a nemzetközi porondon, mert a tavaly is kint voltam a saját csapatommal a BL-be, és tapasztalat alapján azért erre fel kell készülni, hogy fizikálisan és mentálisan kint nagyon erősek a csapatok.
Teljesíthető a Los Angeles 10 program, azaz az olimpián meg lehet a 10 arany, vagy az első 10 hely valamelyike, mondta Nyíregyházán az olimpiai bajnok vízilabdázó Mertz Tamás. Most őt hallják.
Én azt gondolom, hogy a magyar nagyon szereti a sportot, egyre többen akarnak sportolni. Természetesen ebben azért lehet előre lépni, hiszen azért azt nézzük, az európai szinthez képest itt-ott azért még van elmaradásunk. Van egy olyan réteg, aki még azért nem kezdte meg a sportolást, pont ezért ösztönzi a Sportoló Nemzet program is a közösséget, hogy kezdjenek. Nem feltétlenül az élsport számít csak, hanem olyan sportolást, amit bárki megtalálja azt a sportágot, amit igazán szívesen szeret, amit lehetőség szerint minden nap űz, és olyan sportágot, amit akár egy életen át is tud végezni. Ez a Sportoló Nemzetnek a programja. Egy nagy segítség egyébként, és mellszélesség elég áll a Sportoló Nemzet program is a Fitváros rendezvény mellé, hiszen itt is a sport népszerűsítése a lényeg.
Szerinte teljesíthető a Los Angeles 10 program.
Dolgozunk rajta, ez egy nagyon komoly program, amit az államtitkárság meghatározott, és megadtuk az irányt a szövetségeknek, hogy mi az a cél, amit szeretnénk elérni. Ugye ez egy globális cél, 10 arany, vagy a legjobb 10-be kerülés, nem könnyű feladat, hiszen ott azért ez egy olyan elit réteg közé szeretnénk bekerülni, ahol szintén egyébként nagyon-nagyon sokat áldoznak azért, hogy a sport húzó ágazat legyen. Nálunk is egyébként kiemelt ágazat, mondhatjuk a magyar kormány számára a sport, és szeretnénk megtartani ezt az erőt, a sportnak az erejét. Bízunk benne egyébként, hogy a kettő célból az egyik elérhető. Mindig szerintem álmodni kell nagyokat, és utána azért kell dolgozni, hogy elérjük azokat.
Töretlenül népszerű a birkózóedzés a putnoki Serényi László általános iskolában. Szőgyőr Mihályt, a Kazincbarcikai VSE edzőjét hallják.
Örömmel vártam ezt a tanévet. Az elsősök közül már most van 4-5 olyan jelentkezők, aki már rendszeresen látogatja edzéseinket, és nagyon jó mozgáskoordinációval rendelkeznek, meg fegyelmezettek. Úgyhogy bízok benne, hogy a jövőben is tudjuk növelni a kicsik létszámát. Ami nagyon fontos, hogy most első körben, amit ki szeretnék emelni, hogy a grundbirkózás náluk még az az első lépcsőfok, amit meg kell velük tanítanunk, meg kell szeretetni velük ugye a grundbirkózást a birkózás keretein belül, birkózóedzés keretein belül, úgyhogy tetszik nekik. Nálunk heti 3 edzést tart magába, ugye 2 putnokon, illetve egy heti egy barckán pénteken napon egy összevont edzés, ugye, ahol a fiók csapataink és a bázispontunknak a birkózó ugye egyközösen készülnek, illetve hála Istennek a Magyar Birkózó Szövetség és a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia létrehozott egy olyan edzést, ahol összetartó edzésnek nevezik, ahogy az országból az összes egyesületből várják a versenyzőket, hogy egy közösen tudjunk készülni havi egyszer. Ezáltal tudunk is hazahozni új dolgokat, mint edző, mi is tanulunk edzők is, illetve hát a versenyzők azok meg hát olyan ingereket kapnak, hogy örülünk, hogy ilyen helyekre tudjuk elhordani a gyerekeinket. Most már kicsit büszkén merem azt mondani, hogy a Serényi iskolánk ugye tavaly országos döntőre bejutott grundbirkózásba a lányok, ugye hát a csapatnak a 70%-et ugye birkózók alkották, illetve nagyon jó a munkánk, közös munkánk a testvérő tanárokkal, illetve a grundbirkózást nagyon támogatja, nem csak a szakosztályunk, hanem a Magyar Birkózó Szövetség. Kaptunk egy nagyon szép, csodálatos grundbirkózó szőnyeget, amit az iskolák nyugodtan használnak testvérésorák keretein belül.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak. Thank you.
Itt a Szent István.